Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri esek körlevélben kéri a papságot, hogy délelőtt 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szent Atya temetési szertartásán. A főpásztor aztán este 7:30 Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában. A vatikáni gyászszertartást és az egri misét is élőben közvetíti rádiónk. Orbán Viktor miniszterelnök, Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes és Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a vatikáni gyászszertartáson. Magyarországon a szombat nemzeti gyásznap. A Szent Atya gyászszertartását tehát délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. A békembere volt Ferenc pápa, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök arról beszélt, a Szent Atya szelíd ember volt, de egyben rendíthetetlenül bátor, akinek a háborús időkben a legnagyobb öröksége a béke üzenete. Magyarország szempontjából nagy jelentősége van a Szentszék jövőbeli helyzetének, tette hozzá a kormányfő. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, gyorsabb béke folyamatban reménykedett. Most nemet kell mondani Ukrajna uniós csatlakozására, jelentette ki a kormányfő, aki szerint ezt a folyamat közben már nem lehetne megállítani. A magyar kormány továbbra is béke stratégiát követ, jelentette ki a miniszterelnök az OTP Bank nyerté rendes éves közgyűlésén. Orbán Viktor azt mondta, a kormány olvasatában a háború végső mérlege mindig negatív, a béké pozitív. Hozzátette, ennek is köszönhető, hogy az OTP szívesen látott befektető, egyébként geopolitikai gócpontokban fekvő országokban is. Az amerikai elnök azt mondta a Time hírmagazinnak, hogy a Krím-félsziget Oroszországé marad, ezt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is megérti, ezt mindenki megérti, hogy ez már nagyon hosszú ideje az oroszoké, így fogalmazott. Donald Trump kifejtette, képletesen értette annak idején, hogy a hivatalba lépése utáni 24 órán belül véget vet az ukrajnai háborúnak, és hangsúlyozta, hogy a háború több mint 3 éve tombol, ő pedig még csak 3 hónapja van hivatalban. Azt mondta, lehetséges a békekötés Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az Oroszország és Ukrajna közötti közvetlen tárgyalások felújításának lehetőségét is megvitatta a Kremlben Vlagyimir Putyin orosz államfő és Steven Witkoff az amerikai elnök külön megbízottja, közölte az orosz vezető külpolitikai tanácsadó. Yuri Uszakov szerint a 3 órás megbeszélés lehetőséget nyújtott arra, hogy a felek álláspontja nem csak Ukrajna, de egy sor más nemzetközi kérdésben is közeledjen. A felek megállapodtak a párbeszéd folytatásában. A kormány átadta a 2026-os büdzsé tervezetét a költségvetési tanácsnak, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Ez a békére építve Európa legnagyobb adócsökkentési programját tartalmazza, kiemelten támogatja a családokat és nyugdíjasokat, jelentős béremeléseket helyez kilátásba, annak érdekében, hogy több maradjon az embereknél, ezáltal jövőre is mindenki tehessen egy újabb lépést előre, fogalmaznak a közleményben. A Hongen Biotech szingapúri gyógyszeralapanyaggyártó vállalat az első európai üzemét Gödöllőn építi fel, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A 36 milliárd forint értékű beruházást a magyar állam 7,5 milliárd forinttal támogatja, így segítve 150 új munkahely létrejöttét, ismertette Szijjártó Péter. Azt mondta, a magyar kormány a legversenyképesebb körülményeket kívánja biztosítani a gyógyszeripar számára, és ösztönzi, hogy az ágazat hazai szereplői az innovációban eredményesek legyenek. A vállalkozások saját honlapját, szociális média felületét összesen 9 milliárd forinttal támogató pályázat első eredményeit ismertette Szabados Rihárd. A kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár hangsúlyozta, digitális fejlettségben fel kell zárkózni Nyugat-Európához, ám még mintegy 15 000 olyan vállalkozás lehet, amelynek nincs saját honlapja vagy szociális média felülete. Eddig összesen 6 milliárd forintra pályáztak, és már több mint 2000 vállalkozás, mint egy 3 milliárd forint értékben jogosult a támogatásra. A kormány korábban pályázatot indított az 1000 lélekszám alatti települések kiskocsmái számára, most pedig megnyílt a lehetőség az 1000 és 2000 lélekszám közötti településeken is, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebookon. Maximum 3 millió forint visszanemtérítendő támogatás a pályázatnak, amelyet működési költségeikre fordíthatnak, vagy akár energetikai beruházást is megvalósíthatnak, emlékeztetett Gyopáros Alpár. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, a felhők fokozatosan eloszlanak, csapadékra egyre kisebb eséllyel lehet majd számítani, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Fehér József technikus, Demnár Ádám hírszerkesztő, Túri Sarolt a zenei szerkesztő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. 20 óra 5 perctől előbb meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát. Majd Kis István Fafaragóval, népi iparművésszel, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökével, Somosvári Eszter Anna beszélget. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban először arra hívja fel a figyelmünket Dobos Marianna író, Szabó Lőrinc monográfusa, hogy szeressük Szabó Lőrincet. A folytatásban Sajóládra látogatunk, ahol egy goblen kiállításról beszélgetünk, végül pedig a művészet szerelmeseit egy összművészeti műsorra invitáljuk. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb a görögkatolikus egyházadásra szól, majd meghallgathatják a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat évértékelőjét. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a húsvét hétfőn elhunyt katolikus egyházfőre Ferenc pápára emlékezünk, melyben a 2021-es 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus pillanatait elevenítjük fel. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk az idei földnapi programokról, valamint bemutatkozik az Auti Infopont, az Autisták Országos Szövetségének EGRI irodája. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban a feltámadás örömhíréről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Számos gyönyörű kiállítását láthatták itt Egerben és más városokban is a Heves megyei Népművészeti Egyesület alkotóinak. Éppen ezen a hétvégén zajlik az Egyesület egyik legrangosabb rendezvénye, az immár 13. alkalommal megrendezett országos viseletkonferencia is. Rádiónk az Egyesület több mesterét bemutatta már önöknek. Mai adásunkban megismételjük az Egyesület elnökével, Kis István Fafaragó népiparművésszel tavaly augusztusban készült beszélgetésünket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Kis István Fafaragó népiparművészt, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökét. Amikor egyeztettünk, mondtad, hogy csak ma tudsz jönni, mivel hogy faragsz. És akármikor találkozom veled, vagy beszélek veled, az mindig vagy rendezvényen történik, vagy úgy, hogy dolgozol, vagy intézkedsz. Mindig ilyen sűrű körülötted az élet?
Hála jó Istennek, igen. Gyakorlatilag azt mondhatnám, megállásom sincsen. De hát milyen típusok vagyunk, tehát pörögünk, nekünk ez az élet. Vagy az, hogy faragok, és hogyha egy mód van rá, akkor faragok, ha az idő megengedi, vagy pedig intézem az egyesület ügyeit, hogy minden zöggenőmentesen haladjon.
Megkérdeztem, hogy hol dolgoztál most, és mind dolgoztál?
Emődön elkezdtem egy látványfaragásban készíteni egy 56-os emlékművet, és ennek a mondjuk így kinagyolása zajlott, iskolások jöttek megnézni, egy kicsit bekapcsolódtak a munkába, nézelődtek, érezték a forgács illatát, és ez alatt a két nap alatt nagyoltam ki annyira ezt a szobrot, hogy ezután a műhelybe bekerül, és itt fogom befejezni, hogy ezt fel lehessen avatni majd október 23-án.
Most egy kicsit belevágtunk így a közepébe, de azért azt szeretném, hogyha elmesélnéd nekünk azt is, hogy hogy kezdtél el fával foglalkozni, hogy indult a fafaragás a te életedben.
Ez egy nagyon érdekes történet. Én nem régóta faragok, tehát koromhoz képest nemrég én kezdtem el faragni, hiszen még csak 24 éve indult ez a faragás. Meglett ember voltam, amikor úgy éreztem, hogy most a fa lesz az igazi. És ez úgy adódott, hogy volt egy kedves barátom, aki 98-ban adott nekem egy hajómodellt, egy gyönyörű hajómodell volt, de rettetesen csúnya ordísze volt. És mondtam neki, hogy te Bandi, hát olyan szép ez a hajó, miért rondítod el ilyen ordisszel, hát valami normálisat faragjál már rá. Azt mondja, nem tudok, én nem vagyok fafaragó, én modellező vagyok, csináljál magadnak. Hát úgy elkerekedett a szemem, és akkor hát csináljak magamnak. Hát mondom, akkor adjál kést, meg fát. És adott. Na most hát innentől kezdve ugye nem lehetett meghátrálni. Elkészítettem ezt a ordiszt, és ez úgy tetszett, hogy hát ebben azért van fantázia a fába, hát hogy én a fát nem faragtam előttem. Csináltam minden, már rajzoltam, agyagoztam, és mindig formáztam, tehát mindig emberi alakokat próbáltam csinálni agyagból is, meg rajzolni is, ezeket a dolgokat rajzoltam. Láttam, hogy ebben van fantázia, ez a fa, ez egy érdekes anyag. Ja, leveszünk belőle, akkor utána azt már nem lehet visszatenni, de nagyon megfontoltan kell vele bánni. És akkor kértem tőle egy táblát, egy hárstáblát, tehát egy A4-es méretű hárstáblát adott, egy vésőt, meg egy kést. Tehát kölcsön anyagból, kölcsön szerszámmal hozzákezdtem, úgy, ahogy rajzolni szoktam, felrajzoltam, egy teljes képet felrajzoltam a fára, az árnyékokat is, és akkor elkezdtem faragni, ezt hetekig, majd hónapokig faragtam, és akkor elkészült a Leonardo díszcsakos férfiának a dombor műve. Rettetesen tetszett a dolog, mert jó sikerült, talán mondhatnám, azt se tudnám különből megcsinálni, és ugye abba hiszembe kerültem, hogy én tudok fát faragni, de hát ez ugye messze nem volt így, azonnal rájöttem, hogy nincsenek szerszámaim. Ez volt 98-ban, és 2000-ig zajlott az, amíg sikerült annyi vésőt összegyűjtögetnem öregmesterektől, olyanoktól, akik abbahagyták ezt a munkát, fölvásárolgattam. És akkor 2000 júniusában történt az, hogy bevillant valami, hogy akkor most. És akkor átmentem a műhelybe, és hozzákezdtem, és megcsináltam egy tanulmányfejet fába, és akkor ezzel kezdődött. És akkor villámgyorsan nagyon sokat kezdtem el dolgozni, tehát megéreztem az ízét a dolognak, és akkor egy év alatt elkészítettem egy sorozatot a magyar királyokról. Meglátták barátaim, és akkor szóltak, hogy hát kellene egy ilyen sorozat a Gárdonyi gimnáziumnak, és akkor én ezt elcsodálkoztam, hogy hát ez másnak is kell, nem csak nekem, hát milyen nagyszerű dolog ez. Akkor hirtelen annyi munkám lett, hogy kiállítást tudtam csinálni, és hát így haladtam sorba. Az első 3-4 évben rettenetes termelékenységgel dolgoztam, amit a család viszonylag jól tolerált, a kisebb sorolódásokat eltekintve, mert hogy ez nekem állandó elfoglaltságot adott. A munka mellett én folyamatosan faragtam. Képes voltam éjszaka is faragni, hogyha megszállt az ikret, hogyha ilyen magas kifejezéseket akarunk használni. És hát bizony, én folyamatosan dolgoztam. Az első alkalmakkal önálló kiállításokat sikerült szerveznem. Tehát volt annyi munkám, annyi bemutató anyagom, hogy a könyvtár aulájában 3 önálló kiállítást tudtam tartani, ahol gyakorlatilag soha nem volt ugyanaz az anyag. Én a mai napig is törekszem arra, hogy lehetőleg mindig új munkák legyenek kiállítva, tehát a régieket nagyon ritkán szoktam kiállításra vinni, ha csak valamilyen tematikus kiállítás nincsen. Na és hát így haladtam előre, egyre bonyolultabb dolgokat faragtam, egyre szebben faragtam, ugye miután azt hittem, hogy tudok faragni, aztán kiderült, hogy de hogy tudok, hát az ember azt folyamatosan tanulja, a mai napig folyamatosan, minden egyes alkalommal, mikor idegen mestert lát, vagy olyan mesterrel találkozok, akivel ritkán szokott találkozni, mindig lát olyan szakmai fogást, lát olyan szerszámot, lát olyan mozdulatot, ami mindig tanítja az embert. Ezért jók ezek a táborok, amiket mi is szervezünk, vagy ahová eljutunk. Egymástól folyamatosan tanulunk, minden egyes alkalommal. És hát így indult el, hogy most 24 éve és 2 hónapja, hogy folyamatosan faragok.
Említetted a táborokat is, ahol egymástól mindig tudtok tanulni, illetve azt, hogy ez is, mint minden alkotó munka, folyamatos fejlődéssel jár, folyamatos tanulással jár.
Sanki tábor az egy korai táborozási időszak az Egyesületnek. Ott először Balatoni Tibor vett részt a táborokban, és az ő invitálására, és persze a Szankiak hívására kerültünk mi oda egyszerre többen. Ők ketten Varga Csabával korábban is jártak oda, de nem szervezeti szinten. És akkor 14-ben volt az első alkalom, amikor mint szervezet, mint egyesület jelentünk meg a Szanki táborban. 14-15-ben sikerült elkészíteni közösen az ottani mesterekkel, meg az erdélyi mesterekkel egy 21 állomásos történelmi emlékparkot, a magyar történelem van bemutatva. Aztán 17-ben az én terveim alapján elkészítettük a katolikus templom kertjébe a 15 állomásos stációt, ami ugye külön a plébános úr kérésére készült a 15. stáció, a feltámadás, ami ugyan rendkívül ritka a stációk sorában. Ezt már én terveztem, a mostani polgármester felkérésére készítettük el. Kőlábaktól kezdve a teljes kivitelezést megterveztem, és akkor úgy került megépítésre, úgyhogy mindenki csinálta a táblákat. Volt, hogy többen előre is dolgoztunk, megcsináltunk előre itthon táblát, hogy meglegyen minden, amikor az avatásra kerül a sor. Aztán pedig 21-ben padokat készítettünk a Kiskun emlékhely, ami szintén Szankon van, a udvarára, ahol pihenést és egy kis tanulmányt is adnak, mert itt szintén a kunok és a magyarok összefonódásáról faragott padháttáblák vannak. Aztán a legfontosabb, ami nekünk a legfontosabb, miután többen látták, hogy az Egyesület faragói mire képesek, felmerült, mint igény, hogy hát itthol kellene ilyet csinálni. És akkor elkezdtük keresni a helyet, és az Egyesület akkori vezetése kapcsolatba került a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, ahol kötöttünk, akkor én már titkár voltam, kötöttünk egy együttműködési megállapodást, és elkezdtünk keresni egy helyet, hogy hol fogadnának be bennünket, és hogy mit szeretnénk csinálni. Csak így kerültünk Aldebrőre. 15-ben kötöttük ezt az együttműködési megállapodást, és 16-ban indult el a munka. Tehát annak is, ugye most volt a 9. alkalom, jövőre lesz a 10. alkalom, amikor megyünk a táborba. Tehát ez egy folyamatos munka lett, ugye a község befogadott bennünket, annak ellenére, hogy nincsen közöttünk egyetlen egy aldebrői sem, tehát ezt úgy hiányoltam, hogy jó lett volna, hogyha van helybéli, aki egyrészt ugye a kapcsolatokat is erősíti, azon kívül pedig a helyi igényeket is jobban fel tudja mérni. De hál' Istennek mi ezt ugye elég jól kezeltük polgármester úrral, szorosan tartjuk a kapcsolatot. Helyi mesterek azért közreműködnek, ha nem is fafaragók, de asztalos segítségünk is van, lakatos barátunk, aki minden elképzelésünket meg tudja oldani. Így alakult, hogy elkezdődött a aldebrői fafragótábor, ahol eddig az évig, tehát a 2024-ig mindig csak az Egyesület faragói voltak jelen. 12-14 mester faragott, és készítettük folyamatosan a dolgokat. Az első 2 évben elkészült a történelmi emlékút, ami Aldebrő és a magyar történelem összesimulását mutatja be, és az aldebrői mezőgazdasági tevékenységet, a címerükben is szerepel a dohánylevél és a szőlő. Tehát valaha a híres dohánytermelő vidék volt Aldebrő. A dohánytermelést is és a szőlőművelést is megörökítettük ezeken a táblákon. A 3. évben elkészült egy harangláb, ami a park fogadóállomása, mondjuk így. Ezt Balatoni Tibor tervezte meg, és ebbe beépítettünk egy angyalt, harangláb angyalát, ami kitárt karokkal fogadja a látogatót, fölötte egy 50 kilós harang lakik, és így lett komplett a történelmi emlékpark. Ugyanebben az évben készült el a német vándorlegénynek a szobra, ami a park fái alatt van, mint egy megérkező vándor, aki megpihen, hogy végre hazaért, mert talált egy helyet, ahol otthon lehet. És ez a mesterlegény, ez a hátizsákján hordozza a mestersége jelvényeit, egy derékszöget, egy körzőt és egy szekercét, ebben az esetben egy ács legény, aki megérkezik németes ruhában, térnadrágban, zokniba, a jellegzetes kalapjával, egy üres tarisznyával, mert hosszú alatt elfogyott, és úgy érzi, hogy megérkezett. Tehát ez lett a történelmi emlékpark, és akkor utána való évben derült ki, hogy Aldebrőn az Ilona táblában találtak egy Skeeta hercegnőt, ami ugyan nem hercegnő volt, de a média így kapta fel, mert ő elég gazdag sírleletekkel került elő. Úgy tekintettük, hogy ő hercegnő, és akkor Skeeta hercegnő. Építsünk egy Skeeta emlékparkot, ami egy kicsit úgy tekintettük, hogy a miénk is, hiszen mondjuk így a Skeeta a magyar rokonság levezetésében talán most már úgy áll a történelem, hogy tudja is igazolni ezt a dolgot. Akkor úgy döntöttünk, hogy építünk egy kurgánt, aminek a tetejére egy életfát állítunk. Az életfán mindenféle motívumokat, csodaszarvassal, a búzakalásszal, a nappal, a holddal, és mellé a hercegnő szobrát állítottuk, de hogy ne legyen magányos, ezért odaállítottunk egy herceget is. Ezeket faragtuk, és három padot készítettünk Skeeta motívumokkal, amik igazán jól dokumentált íj feszítő képeket és a csodaszarvast mutatják, tehát az aranyszarvast, és ez ad pihenési lehetőséget az embereknek. Az avatás előtt én kértem a helyieket, hogy ősi szokás szerint hozzanak földet a hercegnő jelképes sírjára, emeljük közösen magasra ezt a sírhantot, és bizony ez így történt, hogy hozzájárultak egy-egy vödör, egy-egy zsák földdel, mi magunk is az egyesület nevében, és akkor így emeltük magasra a hercegnő sírját. Aztán ugye láttuk, hogy ott van egy mély árok, ami a mellette lévő játszóteret elválasztja, Skeeta park, tehát össze kellene kötni valahogy. És a következő évben megterveztük a hidat, a múlt és a jövő közé. Tehát jelképesen és fizikálisan összekötöttük a két teret, ami egy átjárás biztosít a múltból a jövendő felé, és ezt hál' Istennek ugye nagyon szívesen használják. Ezt a hidat Balatoni Tibor tervei alapján csináltuk meg, és az avatáskor egy hordó debrői bort gurítottunk át rajta, amit azonnal csapra vertek, és a jelenlévők megkóstolhattak. És hát így haladtunk előre a munkálatokkal egészen 24-ig, a 9. alkalommal, amikor találtunk egy olyan teret, ami kihasználatlanul volt Aldebrőn, és akkor oda megterveztem a szőlőművesek emlékhelyét. Ugye Aldebrő a szőlőről szól gyakorlatilag, ársnevelőről, abból próbálnak megfelelő brendet építeni maguknak, ami nagyon helyes. És építettünk egy teret, egy 8 méter átmérőjű teret, ami kővel leburkoltattunk, hogy állja az időt, és a közepére állítottunk egy kopjafát, ami a kopjafa az jelképezi a szőlőművelést, az elkötelezettséget, a kitartást, a szorgalmat, és hogy egészen biztos a szőlőművel is ez köthető legyen, kovácsolt vasból szőlőindák csavarodnak a négy oldalán körbe, ami gyönyörűen mutatja, és négy szobor készült, ami a szőlőművelésnek, a bolkultúrának négy jeles részesét mutatja be, a szőlőmetszőt, a szőlőkapálót, a szüretelőt, és a bor kínáló és a gazdát. Miután ez olyan nagy feladat volt, a négy szobor és a kopjafa elkészítése, láttuk, hogy ezt magunkban nem tudjuk véghez vinni. Ezért úgy döntöttem, hogy külső mestereket hívunk hozzá. És akkor így került meghívásra Kis János, egy öreg mester, aki Budafokon lakik, és egy fiatal mester pedig Erdélyből, Sándor Attila, akik kiválóan dolgoztak és teljesen besimultak az egyesület tagjai közé. És akkor így első alkalommal történt meg a 9 alkalom alatt, hogy az egyesületen kívülről is jöttek emberek. Mert hogy a többiek pedig padokat csináltak a szőlőművesek emlékhelye mellé. Születi jelenet, születi felvonulás és a születi bál van megörökítve a háttámlákon. Tehát így lett komplett a szőlőművesek emlékhelye. De így a padokról beszéltünk, akkor előző évben pedig szoborpadok készültek. Például az egyik egy imádkozó asszony szobrából és egy fejfából áll, ami templom előtt került elhelyezésre. A templomjárók padjának neveztük ezt el, ahol a templom nyitásra, misére várakozók megpihenhetnek és várhatják, hogy nyíljék a kapu. A másik a szőlőcsősz padja, ahol egy szőlőtőke, és a csősz tartja a padot, ezt pedig a szőlőbe, a árslevelű tábla tövében helyeztük el, mint egy őrizvén a szőlőt. Hát így haladtak ezek az aldebrői munkák, és így jutottunk el odáig, hogy most készülünk a 10. táborra, ami fejben lassan összeáll, de még nem mondhatom el, hogy mik lesznek. Nagy dolgokkal készülünk.
Akkor majd jövőre, hogyha megvolt a tábor, akkor majd megint beszélgetünk esetleg, és akkor beszámolsz róla, hogy mit hoztatok létre megint, milyen szépséget alkottatok a falunak. 2016-ban kaptad meg a népiparművész címet.
Ahhoz, hogy valaki népiparművész címet kaphasson, minden szakákban különböző mennyiségű minősítéseket kell megszereznie. Fafaragó szakmában 35 B kategóriát és 5 darab A kategóriát kívánnak meg ahhoz, hogy valaki megkaphassa a népiparművész címet, és erről a cím odaítéléséről a NIT, a Népiparművészeti Tanácsadó Testület dönt. Én nem akartam zsűriztetni soha. Az egyesület akkori vezetése azt kérte, hogy zsűriztessél már. Egyszer elkezdtem zsűriztetni, és akkor 16-ban indult el az a folyamat, hogy összegyűlt a szükséges, nél kicsit több zsűri szám, amivel alapján én 2016-ban megkaptam a népiparművész címet, ami ugye azon túlmenőleg ugye nagy büszkeség, hogy az ember ilyet elérhet, az egyesületben faragók között csak nekem van ez a címem. A másrészt rettentes nagy teher, mert innentől kezdve ez ugye kvázi előírás arra, hogy nem szabad akármit kiadni az embernek a keze közül. Előtte se szívesen, de ez egy kötelezettség, aminek meg kell felelni. Ráadásul ezt minden 5 évben meg kell újítani. 5 évente 6 darab A kategóriát kell elérni. Nagyon meg kell dolgozni, hogy ez a cím megmaradhasson. Én ezt 22-ben újítottam meg.
Nagyon sokszínűek az alkotásaid, mind a tematikájukat, mind a formájukat illetően. Szobrok, domborművek, pásztorfaragások, és a véső mellett ráncfűrésszel is készítesz szobrokat.
Én 2008-ban kezdtem el láncfűrésszel faragni. Az első között voltam az országban, nem sokan voltak még akkor, akik csinálták. De egy érdekes történet volt. Homonára rendszeresen jártam alkotótáborba 2006-tól kezdően egészen 18-ig. Ezen a 2008-as táborban láttam egy szlovák fiatalembert, Mareket, aki hát egy átmondatott éjszaka után láncfűrésszel riccentett egy olyan angyalt, hogy szemünk szánk elakadt, és azt mondtam, hogy ez nem igaz, hogy ő ilyet tud, én meg nem tudok. Hazajöttem, vettem egy láncfűrészt, és én azóta faragok láncfűrésszel, és nem is nagyon lehetett hallani még akkor, hogy az országban láncfűrésszel faragnának. Voltak már akkor is, mint később kiderült, de én ugye olyan nagy hírverést nem csináltunk neki, nem gondoltuk, hogy ez ilyen nagy show műsor, mint hogy ma már ezt kvázi showként műveljük többen, és onnantól kezdődött a nagy szobrok készítésének a korszaka, mert hogy azzal már lehetett haladni, azzal volt bátorság az embernek belevágni. Így készült el az első nagy szobrom a 2011-ben, a Szent Flórián szobor az egri tűzoltóknak, akik egy régóta meglévő platánfájukból, amit egy óvoda udvaráról bontottak ki, miután majdnem rádőlt a gyerekekre. Ott őrizgették az udvaron, és ők kértek fel, hogy készítsek egy Szent Flórián szobrot belőle. Hát ez egy 2 méter 30 centis 90 centi átmérőjű rönk volt. Na most ennek nekiállni, hogy értelemszerűen nem lehet csak fűrésszel. Így haladtam, és akkor egyre több készült láncfűrésszel. egyszer csak híre megy a dolognak, hívják az embert, és így elkerültem például 12-ben először Bükzsércre, ahol látványfaragásképpen első alkalom egy Szent István szobrot, melszoborról van szó, amit egy nap alatt meg lehet csinálni. Éppen szombaton lesz, 31-én lesz a 12 éves évfordulója annak, mert mindig augusztus utolsó szombatján van ez a nap, amikor ott én látványfaragásként elkészítek egy melszobrot. Az első időszakban megcsináltam a vezéreket, a honfoglaló vezéreket, aztán egy Attillát és egy Nimródot is, mint egy történelmi láncot alkotva. Most pedig Rákóczi Ferencnek a melszobra készül majd.
Ez most szombaton akkor, ugye?
Most szombaton, igen.
Akkor ott, akik hallgatják a rádiót, hogyha gondolják, akkor el is tudnak menni, és meg tudják nézni, hogy hogyan történik egy ilyen.
Természetesen, ugye nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, ott szinte ilyen kötelező esemény. Nézők vannak, ott padokon ülnek körülöttem, de nyilván nem szeretem, hogyha beállnak a sátor alá, mert a Látszfűrész az veszélyes üzem, de hát azért a környéke mindig ott vannak, nézik, vannak olyanok, akik érdeklődnek. Volt olyan, aki egy álló napon keresztül, még én ott faragtam, nem mozdult, de nézte, hogy mit csinálok folyamatosan. Ilyen az embert ezt egy kicsit meghatja, hogy az ilyen érdeklődések vannak, és hát ez úgy nagyon jó az ember rákének, hogy érdeklődnek a munkája után.
Kis István Fafaragó népi iparművésszel, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökével beszélgettünk. Ahogy ezt említettük a beszélgetésben is, holnap augusztus 31-én önök is megtekinthetik egy szobor elkészültét Bükzsércen, ahol István immár 12. alkalommal tart látványfaragást. Megköszönöm hallgatóink figyelmét, műsorunk következő részét két hét múlva hallják majd ugyanebben az időpontban. Elköszönök önöktől, Somosvári Eszter Annát hallották. További kellemes rádiózást, szép estét kívánok mindannyiuknak. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szómikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Eger megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése Pro Agria szakmai díjjal, valamint Gárdonyi Géza díjjal értékelte az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem két munkatársának a kulturális és a művészeti életben végzett kiemelkedő munkáját. A mai adásban Oszlánci Krisztinával, a Tittel Pál könyvtár főigazgatójával, valamint dr. Ködöbőc Gáborral, az Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének nyugalmazott egyetemi docensével beszélgettünk az elismerésekről, illetve az ahhoz vezető útról. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott hont a 37. Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójának április 23. és 25-e között. Az egyetem emellett Eszterházy Károly püspök születésének 300. évfordulójára is kétnapos ünnepi programmal készül. Dr. Pajtókné dr. Tarilona, az egyetem rektora, az április 15-én tartott sajtótájékoztatón elmondta, idén májusban lesz 300 éve annak, hogy gróf Eszterházy Károly püspök megszületett. Ebből az alkalomból május 15-én hálaadó szentmisét mutat be a bazilikában dr. Ternyák Csaba egriesek, az egyetem nagykancellárja. A szentmisére, amelyen az Eke Zenei Intézetének művésztanárai látják majd el a zenei szolgálatot, mindenkit szeretettel várnak. Május 15-én este a Líceum kápolnájában ünnepi hangversenyt tartanak, továbbá az Eszterházium kutatócsoport szervezésében. Május 15-én és 16-án kétnapos tudományos konferenciával is tisztelegnek a névadó püspök előtt, Eszterházy Károly és püspöktársai címmel. Habil Csontó Lajos a művészeti kar dékánya örömét fejezte ki, hogy az OTDK művészeti szekciójának megszervezése első olyan komoly feladat, amellyel az újonnan megalakult művészeti kar a nyilvánosság elé léphet. Reményei szerint nem csupán a magas szakmai színvonal miatt lesz emlékezetes ez a pár nap, hanem jó hangulatával teret ad majd az emberi találkozásoknak és a gyümölcsöző együttműködéseknek. Professzor dr. Bakman Erzsébet, a Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság elnöke elmondta, legutóbb 2013-ban volt hasonló esemény Egerben, amely azóta is legendás hírű a kollégák körében. A Líceum méltó helyszínt és szakmai hátteret fog biztosítani az idén 70. alkalommal megrendezett OTDK-nak, ezen belül pedig a 20. évfordulóját ünneplő művészeti szekciónak. Újdonság, hogy idén az OTDK YouTube csatornáján élőben nyomon lehet majd követni az eseményeket. Dr. Asztalos Bence, az OTDK művészeti és művészettudományi szekciójának ügyvezető elnöke kiemelte, közel 1000 résztvevőre számítanak, hiszen mintegy 450 pályamunka érkezett 22 hazai és határon túli felsőoktatási intézmény hallgatóitól. A különféle előadások és kísérő rendezvények mind nyilvánosak, melyekre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Egészségnapot tartott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete a Líceumban. A résztvevők különféle sportolási lehetőségekkel, szűrővizsgálatokkal, vitamindús ételek és italok fogyasztásával is tehettek egészségükért. A rendezvény dr. Váci Kálmán Zoltán az egyetem általános rektor helyettese nyitotta meg. Köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy legtöbben természetesnek veszük egészségünket, egészen addig, amíg nem adódik valami hiányosság, betegség, fogalmazott a rektor helyettes. A Líceum udvarán táncos bemutatót tartott az EKE dolgozói tánccsoportja, amiben mindenki bekapcsolódhatott. Volt lehetőség focizni, tollasozni, a bátrabbak pedig ügyességi akadálypályán tesztelhették magukat. Különféle termékbemutatókkal, salátabárral és smoothie-kóstolóval is várták az érdeklődőket, valamint ingyenes szűrővizsgálatokkal és tájékoztató anyagokkal, amelyek a legalattomosabb betegségek korai felismerésében segítenek. A Líceum dísztermében többek között a drogprevencióról, az elektromos cigaretták veszélyeiről, a cukorbetegségről, valamint a HPV fertőzés kockázatairól és megelőzéséről hallhattak előadásokat az érdeklődők. A keresztény világ legnagyobb ünnepe Húsvét, Jézus Krisztus feltámadásának emlékezete, a hit és az újjászületés örömünnepe. Eljeles alkalom kapcsán osztotta meg gondolatait az ünnepi felkészülés jelentőségéről és annak kihívásairól dr. Novák István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese. Dr. Novák István elmondta, az ünnep megfelelő megélésének barátai és ellenségei egyaránt vannak. Míg a karácsonyi ragyogás magával ragadja az embereket, a húsvét lényege, a feltámadás csodája gyakran nem jut el a mai kereső ember szívéhez. Az ünnep ellensége a közömbösség, a hit nélküli szemlélet, amely megakadályozza a valódi megélést. Az egyetem delegált általános rektor helyettese hozzátette, gyakran hajlamosak vagyunk csupán egy tavaszi megállónak, egy nagy takarításra alkalmas hosszú hétvégének tekinteni az ünnepet, pedig a húsvét ennél sokkal mélyebb jelentéssel bír. Ha nem lenne húsvét, ha nem ünnepelnénk Jézus Krisztus feltámadását, akkor keresztények sem lennének. A húsvét üzenete a megújulás, az új élet és a hit alapja, amelyet ünneplésünkkel közvetítünk, emelte ki dr. Novák István.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Mielőtt még rátérnénk a díjakra, először is beszéljünk arról, hogy mit is jelent számukra a kultúra és a művészet.
Nekem mindenféleképpen érzések és érzelmek közvetítő eszközét jelenti, elsősorban egyfajta önkifejezést, és amit meg szoktam állapítani a mindennapok során, hiszen egy tudományos felsőoktatási intézményben dolgozunk, hogy a tudomány jobbá teszi a mindennapjainkat, a kultúra és a művészet pedig szebbé. Én azt gondolom, hogy enélkül nem tudnánk teljes értékű életet élni.
Ahogy egyik nagy kedvencem Kányádi Sándor mondja, egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv, és a belőle születő csodálatos magyar irodalom, ami hozzásegít bennünket ahhoz, hogy ebben a világban, ebben a sokszor, vagy néha legalábbis otthontalannak érzett világban mégiscsak otthonosabban érezzük magunkat.
Én gyakorlatilag ebben a világban nőttem fel, mind a szüleimtől, mind a testvéremtől, vagy a tágabb családomból ezt örököltem, ezt kaptam tőlük. Kicsikorom óta zeneiskolásként, zeneművelőként éltem, a nővérem is szintén, illetve rengeteg könyv vett körül minket az otthonunkban. Szüleim nagyon rendszeresen olvastak, tehát gyakorlatilag én ezt láttam a mindennapokban. És ami még biztos volt számomra, azon túlmenően, hogy ezen a vonalon szeretnék majd valamikor dolgozni, nem volt kiforrott gondolatom, hogy mi lesz ebből, de hogy emberekkel szeretnék foglalkozni minden nap, és segíteni szeretném az ő munkájukat, életüket, ebben biztos voltam.
És esetleg volt meghatározó könyv, ami úgy jelentős volt a gyerekkora számára?
Nagyon sokat fel tudnék sorolni. Egy, amit már nagyon sokszor olvastam, és visszatérő életszituációk kötnek hozzá, az a Végtelen történet, ami nem egy felnőtt könyv, nem egy mély irodalmi alkotás, ugyanakkor nagyon sok szálon kötődöm hozzá, és ez így végigkíséri az életemet.
Én református családba születtem, a Szatmár-Beregi síkságon található Vámos atya nevű falucskában, ami nekem a imágó mundi, úgy szólván, vagyis a lét központja, a létezés központja, egy abszolút viszonyítási pont. Ott nevelkedtem, Vámos atyán végeztem az általános iskolai tanulmányaimat, és a fali újságon rögtön megfogott engem egy József Attila idézet. Ez ugye a József Attila kései töredékeiből való, az négy sorból áll a teljes szöveg, de itt csak két sor szerepelt a Vámos atyai általános iskola fali újságán. Így hangzik, dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Később tudtam meg, hogy ennek van egy első két sora is, ugyebár, tehát a teljes töredék, most ilyeténképpen hangzik, hogy ne légy szeles, már a munkádon más keres, dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Később középiskolai tanulmányaim során Nyíregyházán, az Zrínyi Ilona gimnáziumban végeztem, és ott érettségiztem. Ott már a teljes József Attila idézet szerepelt, és mivel ott lett a kedvenc, máig egyik legkedvesebb költőm József Attila, ugye Ady Endrével együtt, József Attilának egy másik verse is, annak egy részlete különösképpen megragadott az előző csillag motivumhoz társítva, ugye ott is ott volt, hogy dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen. Tehát ez a másik vers részlet így hangzik: minden szervem óra, mely csillagokhoz igazítva jár. Hát ezt próbáltam valahogy a mindennapok során, tanári pályám során is érvényesíteni, megvalósítani. Igyekeztem, iparkodtam, több-kevesebb sikerrel. Talán azért összességében több, mint kevesebb sikerrel, remélem.
És ha már itt szóba jött a tanári pálya, akkor mikor kezdett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, illetve annak jogelőd intézményében dolgozni?
1986 februárjában kaptam egy levelet Szentesi Zsolt tanár úrtól, aki akkor már két éve tanított itt az irodalom tanszéken, és ugye holisztikus szemlélet jegyében is, meg egyébként is minden mindennel összefügg ebben a Isten által teremtett világban. Tehát nem véletlen az, hogy őtől én kaptam egy ilyen felhívás keringőre szerű levelet, hogy hát Gábor, mi lenne, hogyha beadnál egy pályázatot ide Egerbe, az akkor még Ho Chi Minh-nek nevezett tanárképző főiskola irodalomtörténeti irodalomtudományi tanszékére, mert hogy már tavaly is meghirdették az állást, de nem volt megfelelő pályázó, ezért ma most újra meghirdetjük. És azt is mondta, hogy hát jó esélyeim lennének, ha megpályáznám az állást. Hát első hallásra elutasító választ adtam, kerek perec, azt mondtam, hogy nem fogom megpályázni. Mire? És itt jön a hölgyek szerepe. Sersél a fám, szokták mondani. Itt jön a hölgyek szerepe. Egymástól függetlenül, de mintha összebeszéltek volna. Édesanyám, hugom és a feleségem. Néhai Ködöböszné Tótárnő, aki már 7. éve a Mennyországból egyengeti az én lépteimet. Ezt a díjat is lehet, hogy ő intézte el. Másik angyalkámmal, Ködöbösz Annával együtt. Tehát az ő közbenjárásuknak köszönhető. Nagyon nagy mértékben, hogy én ezt a Gárdonyi Géza díjat nyugdíjba vonulásom alkalmából a dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektorasszony fölterjesztésére megkaphattam. Most tehát visszazökkenve az eredeti történethez, mint hogyha összebeszéltek volna. Tehát az életemben három legfontosabb hölgy. Az édesanyám, hugom, Bíróné Ködöböc Éva, ő is magyar történelem szakos tanár. Debrecenben tanított, már ő is nyugdíjas. De lényeg az, hogy édesanyám, a hugom és a feleségem, mintha csak összebeszéltek volna, mind a hárman ugyanazt mondták, lényegét tekintve, hogy gondoljam meg jobban, fontoljam meg ezt a dolgot még egyszer, mert ki tudja, hogy adódik-e még az életbe egy ilyen lehetőség, hogy elmehetek felsőoktatásba, főiskolára tanítani. Ugye mi Hajdúböszörményben kezdtük a pályát, kedves feleségemmel, a Bocskai István gimnáziumban tanítottunk, és a kollégiumban voltunk nevelőtanárok még amellett. És hát én Böszörményben is nagyon jól éreztem magam. Tehát mind a mai napig büszke vagyok az ottani diákjaimra. Mindig meghívnak az érettségi találkozókra is. Nagyon sok jó barátom van mind a mai napig Hajdúböszörményben. De hát azért, ha a távlatokat nézzük, ha a dolgokban a lehetőségeket veszük figyelembe, hogy milyen lehetőségeim lettek volna középiskolai tanárként Hajdúböszörményben, Bocskai István gimnázium tanáraként, és milyen lehetőségeim adódtak itt Tegerben, a később aztán ugye Hosimin névű nélkül egyszerűen csak tanárképzőnek, majd később Eszterházi Károly főiskolának, Eszterházi Károly Egyetemnek, majd mostanra ugye Eszterházi Károly Katolikus Egyetemnek nevezett intézményben. Hát ez ég és föld, ez körülbelül olyan, mint a teológus és a geológus távolsága, hogyha így képszerűen szeretném ezt kifejezni. Tehát nagyon örülök utólag is, hogy a hozzám legközelebb álló három hölgy, édesanyám, húgom, nem győzem nekik megköszönni azóta se, és a kedves feleségem egybehangzóan azt tanácsolták nekem, hogy mindenképpen pályázzam meg ezt az állást. Na hát így kerültem ide, és 86-tól ugye nagyon szép éveket töltöttem, 38 rendes tanévet nyugdíjba vonulásomig, illetve hát a 39-et is elkezdtem, mert óraadó tanárként a határon túli irodalmat az elmúlt fél évben is tanítottam, és nagyon szépen le is vizsgáztak belőle a hallgatóim, summa cum laude.
Számomra az elsődleges hívó szó Eger volt, én ide jártam középiskolába, a Gárdonyi Géza gimnáziumban, majd egyetemre Debrecenbe kerültem, ahol csodálatos egyetemi éveket töltöttem, nagyon sok barátomat köszönhetem az egyetemi éveknek. Ugyanakkor minden pillanatban vágytam vissza Egerbe, és 98-ban, amikor elkezdtem itt dolgozni, az egy újsághirdetésnek köszönhetően történt, amikor megláttam egy állás lehetőséget itt az egyetemi könyvtárban. Amikor bejöttem, az első érzés az volt, ami elfogott, hogy elvarázsolt ez a környezet, és már akkor találkoztam olyan kollégákkal, akik közül néhányan mai napig itt dolgoznak, akik meghatározóak lettek az életem során. Van, aki már nyugdíjba került, mondhatom, hogy második anyámként vett a szárnyai alá annak idején, és ezeknek az embereknek köszönhetem azt, hogy én szakmailag ide tudtam fejlődni, egy olyan alapot kaptam tőlük, amely egy örök érték számomra. Én nem rendelkezem ilyen fantasztikus életúttal, mint tanár úr, de azt gondolom, hogy ez az elmúlt 27 év egyrészt egy pillanat műve volt szinte, nagyon gyorsan eltelt. Tulajdonképpen megszakítás nélkül első és egyetlen munkahelyemről beszélünk, két csodálatos gyermekem születése szakította meg úgymond ezt a folyamatot, a velük otthon töltött időt leszámítva mindig is itt dolgoztam. A könyvtár különböző részlegeiben, különböző munkakörökben. Körülbelül 15 éve volt, amikor először vezetői feladatokat kaptam helyettesként, és 10 éve vagyok a könyvtár vezetője, amely egyrészt egy óriási megtiszteltetés, hogy a kollégák erre érdemesnek találtak, illetve az egyetem mindenkori vezetése meglátta bennem ezt a potenciált, ugyanakkor egy hatalmas felelősség is, amelyet velük együtt karöltve örömmel viselek. Minden fórumon el szoktam mondani, hogy ez nem egy egyszemélyes történet. A könyvtár és a könyvtárosok nélkül én nem lennék teljes egész, ugyanúgy, mint ahogy a családom támogat mindenben, ez egy olyan második család, egy olyan közösség, amelynek csak hálás lehetek, és minden eredményt közösen elérve együtt lehetünk erre méltán büszkék.
És hát ahogy mondta is, maga az egyetem és az ön munkapozíciója is számos változáson ment keresztül. Ezek alatt az évek alatt melyek voltak a legnagyobb kihívások?
Nagyon sok mindent megértünk együtt a kollégákkal. Ha fizikai változásokról beszélnék, még mielőtt én ide kerültem, azelőtt a könyvtár több épületben működött az egyetemen. Én már a liceumban kerültem, és azóta gyakorlatilag minden egységünk itt működik. Ugyanakkor volt egy hatalmas revitalizációja a főépületnek, ami nyilván érintette a könyvtárat is. Ott azért két táborozós évünk volt, amikor a B épületbe költözött át a könyvtár szolgáltatása. Nagyon sokat pakoltunk, ami egyébként nagyon összehozta a csapatot. Egyfajta, egy ilyen tréningnek fogtuk fel azokat az éveket. és örömmel alkottuk újjá a szolgáltatásainkat, amikor visszajöhettünk a felújított épületbe. Voltak gazdaságilag nehezebb évek az egyetem történetében, de azt is egy olyan fajta minőségi munkával tudtuk küszöbölni, ami azt gondolom, hogy nem volt érezhető ez a nehézség sem a hallgatói közösség, sem a munkatársak felé, illetve hát amit még ki tudnék emelni, az a Covid időszak, de azt gondolom, hogy erről mindenki órákat tudna beszélni, mind a munkája, mind a családja vonatkozásában. Minket könyvtári szinten nyilván nagyon megérintett, hiszen nem tudtunk személyes szolgáltatásokat működtetni, teljesen más csatornákra kellett áthelyeznünk a kommunikációt, és más módon támogatni az oktatási és kutatási feladatait az intézménynek. Mindemellett volt egy sajátos munkaköröm ebben az időszakban, amikor az egyetem járványügyi bizottságának is voltam a vezetője, ami egy nagyon érdekes kitekintés volt a szakmámon túl. De mint ahogy az elején is említettem, világéletemben emberekkel szerettem volna foglalkozni, na hát ebben az időszakban bőven volt erre lehetőségem. Hát bízom benne, hogy úgy, mint ahogy a könyvtári szolgáltatások, úgy ez az időszak is pozitív emlékként él mindenkinek a memóriájában, hogy tudtunk segíteni ezt az időszakot is áthidalni.
És most már, mint könyvtárigazgató, milyen célkitűzései vannak?
Nagyon sok tervünk van a kollégákkal közösen. Megtisztelő az a fajta szakmai közösség, amely az országban a könyvtári hivatást övezi. Nagyon sok értékes kapcsolatunk született az elmúlt években is, és arra törekszünk, hogy ez tovább bővüljön. Szorosabb együttműködéseket tervezünk nem csak a könyvtár szakmai szervezetekkel, hanem minden más olyan közgyűjteménnyel vagy kutatómunkát végző intézményekkel, amely belül kölcsönösen tudunk kamatoztatni. Illetve nagyon nagy célkitűzésünk, hogy pont a Covid időszakban egy picit visszaesett könyvtári látogatottság statisztikáit egy picit javítsuk. Én azt gondolom, hogy erre már nagyon sok jó kezdeményezés született. Az, hogy igyekszünk személyesen kint lenni minden hallgatói rendezvényen, és most már a középiskolás korosztályt is el tudjuk kérni, meg tudtuk szólítani, ez kézzelfogható eredményeket hozott a könyvtár használatban. Nagyon-nagyon sok olyan programot szervezünk mi magunk, könyvtárosok is, amelyre szívesen jönnek a hallgatók, sőt a kollégák is, úgyhogy kifogyhatatlan ötlettára van a csapatnak. Nagyon bízunk benne, hogy ebből sok mindent meg tudunk a következő években valósítani.
Kicsit visszakanyarodva tanár úrra, már korábban említette az Agria folyóiratot. Erről tudná egy kicsit bővebben mesélni? Hogyan indult el, milyen célkitűzésekkel?
Ugye már érintettük, hogy 2007-ben indult ez a történet, és én 2022 végéig voltam, mint alapító főszerkesztő. Hát igyekeztem egy nemzedéki, politikai szempontból sokszínű, alaki formai változatosságot bemutató, és hát az írásmódok, világképek sokféle gazdagságát prezentáló folyóiratot szerkeszteni. Gondolom, hogy többé-kevésbé ez is. Sikerült a visszajelzésekből ítélve, mondom ezt, hogy talán nem volt hiába való az én igyekezetem. Életem nagy ajándékának tekintem, tehát először volt lehetőség, abból lett felelősség, abból lett kötelesség, tehát életem nagyon nagy ajándékának tekintem, hogy sikerült ezt a lapot létrehozni, sikerült 16 évig főszerkesztőként működtetni, sokak megelégedésére, nem csak a barátaim örömére, hanem az egész magyar irodalom üdvére, és talán a jóisten nagyobb dicsőségére is, talán. A feleségem, aki az első olvasóm volt mindig, tehát az írásaimat legelőször mindig Ködöböcné Tóth Ágnes olvasta, és volt olyan is, kivételképpen, amikor rábólintott, azt mondta, ez rendben van, mehet. De olyan is volt, amikor csóválta a fejét, és akkor tudtam, hogy az csak olyan 65-70%, és van még vele egy kevéske munka. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni. A másik, ifjabb Ködöböc Gábor, egy legfőbb, legnagyobb királycsináló. Az első könyvemet, a Kányádi Sándorról szóló monográfiát leszámítva, az összes könyvemet és az összes publikációmat ő képelte be. Plusz ő volt nekem a jobb kezem az Agria folyóiratnál. Az, hogy nem végeztem azért olyan nagyon rossz munkát, azt az utódom, Homa János is állítja, hogy nagyon rendezett viszonyok között, és jó munícióval vette át a lapot. 23 tavaszán. Másrészt pedig ugye, hogyha nemzedéket nézzük, nemzedékeket tekintjük, hát a 20-as évekig legelején járó pályakezdőktől a 80-asokkal, 90-esekkel bezárólag nagyon tagolt nemzedéki szempontból, korosztályi szempontból is az Agria szerzőgárdája. És lapszámonként 80-90 szerző jelent meg. Ez most is hasonlóképpen van egyébként.
És hát mindez hozzájárult ahhoz, hogy a Gárdonyi Géza díjat végül elnyerje a Kultúra Napja alkalmából. Milyen érzés volt átvenni ezt a díjat?
Van egy Rabindranath Tagore nevű Nobel-díjas indiai költő, aki egyszer a következőt találta írni, és ez nekem észrevétlenül ilyen iránymutató címer mondatommá vált. Elaludtam, és azt álmodtam, hogy az élet öröm. Felébredtem, és láttam, hogy az élet kötelesség. Cselekedtem, és látom, hogy a kötelesség öröm. Ennek szellemében próbáltam én megfutni a pályámat, és jól sáfárkodni a Jóistentől kapott talentumokkal, mindig tudva azt, hogy sikerben, az úgynevezett sikerben maximum 10% a tehetség, és 90% a kő, kemény munka.
És Krisztina, az ön számára milyen volt átvenni a díjat?
Nagyon nagy meglepetés volt a hír, hogy ebben a megtiszteltetésben részesültem, de már maga a felterjesztést is nagyon nagy megtiszteltetésnek éltem meg, hiszen az, hogy az egyetem vezetése és természetesen főként rektorasszony méltónak talált arra, hogy erre a díjra jelöljön, ez egy nagyon nagy elismerés. Az pedig, hogy egy városi díjat kaphat egy egyetemi könyvtárban dolgozó szakember, és képviselheti azt az elhivatottságot, amit a kollégáimmal együtt képviselünk. Meg sem tudom fogalmazni, hogy mennyire jó érzés volt. Nagyon-nagyon fontos az, hogy már nem csak az egyetem falain belül látható és érezhető, érzékelhető a mi munkánk és szeretetünk, mert nem tudom ezt másképp megfogalmazni, hiszen annyira ezzel a lelkülettel dolgozik minden kollégám, hanem most már a város irányában is van ennek hatása. Nagyon boldog voltam, hogy képviselhetem a csapatomat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és mindkettőjüknek.
Úgyhogy Solideo Gloria, egyedül övé a dicsőség.
Így van, és azt kívánom mindkettőjüknek, hogy ezen a kijelölt úton haladjanak tovább, és még egyszer szeretnék gratulálni az elismeréseikhez.
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.